Krisztus Jézus fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok, írja az apostol. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyeressem és hozzátartozzam. Mit jelent Jézus Krisztus fönséges ismerete? Ez a jelző valamit kifejez. Nem egyszerűen Jézus ismerete, fönséges ismerete. Nyilvánvalóan utal Szent Pál arra, ahol őt megismerte Krisztust, a damaszkuszi úton. Éppen elfogató parancsal a zsebében vagy a kezében indult, hogy összeszedje a krisztusiakat, és elindítsa a pert ellenük, mert megosztják a zsidóság egységét. És akkor dél idején, ragyogó nappal megjelent neki a föltámadt Krisztus, pedig évtizedekkel vagyunk a mennybe menetel után, amikor tudomására adta az apostoloknak, hogy a világ végéig nem jön el, Saulér eljött. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te? A názáreti Jézus. Választott edényem vagy, tudd meg. Hiába rugdalódzol az ösztök ellen. Ki választottalak? És a pogányok előtt is meg fogod dicsőíteni az én nevemet. Testvérek, innét szerezte Pál ezt a fönséges ismeretet. Három olyan jellemző vonása van, amely a mi hitünkben is benne van. Az egyik az, hogy a názáreti Jézus él, mégpedig dicsőséges testben. Ez az a fönséges ismeret, amellyel a kívülállók nem ismerik Jézust. Az egyház soha nem indult volna el. Ha az Úr Jézus föl nem támad a halálból és meg nem jelenik, az nem keresztény, aki úgy tudja, hogy mindez csak úgy 2000 éve történt. Nem. A fönséges ismeret az, hogy a názáreti Jézus győzött a halálon és él. A másik, hogy láb alá vetett mindent. A halált. Az emberi történelmet. Pilátust és a császárt. Mindazt, ami ebben a történelemben van, az a lába alatt hever. Mert Isten a történelemben Jézusban elbukott. Csak hogy a történelem áll Jézus ítélőszék elé. Mert ő nem jött vissza, mint Lázár. Az Úr Jézus nem egy reanimált ember, aki a sírból visszajött. Nem jött vissza. Nem ezt kell hinni. Hanem előre ment egy új állapotba. Oda, ahova minket vár. Saul itt megtanulta, hogy Krisztus az Isten dicsőségében van. Majd később írja egy levélbe, hogy mindent a láb alá vetett az Atya. És akkor felsorolja a hatalmasságot, a fejedelemségeket, az angyali rendeket. Na most itt tovább kellene sorolni a mai lényeket is, persze olyanokat, amik kitalálnak, az UFO-kat is, a világenergiákat, mindent a láb alá vetett. Az ő uralma alatt van minden. Ez az a fönséges ismeret. De testvérek, még van valami. Az, hogy ez a dicsőséges, ez az isteni fényben ragyogó názáreti Jézus, aki valóban ember és valóban Isten, hiszen megölték, de örökkön él, megbocsátotta Saul bűneit. Sőt, kiválasztotta. Később majd azt írja, szeretett engem, és életét adta értem. És az öreg Pál, amikor szeretett lelki fiának, Timóteusnak ír, és elmondja, hogy mi legyen a főpapnak a feladata, egyszer csak egy életrajzi betétet tesz be a levélbe, és ott azt mondja, Jézus Krisztus eljött a bűnösökért, akik között az első én vagyok. Mert én üldöztem az ő egyházát, de ő méltónak tartott engem. Ebben van valami keserűség, és van valami édesség. Van valami félelmetes dolog, hogy üldöztem őt, és van valami magasság, ragyogás, hogy ő kiválasztott engem. Testvérek, olyan magasságokat és mélységeket járt be Pál pár perc alatt a damaszkuszi úton, hogy az őt örökre megjelölte. És ez a magasság és a mélység összetartozik Jézus életé, Jézus ismeretébe. Tehát az ismeri Jézust, aki tudja, hogy micsoda dicsőségben van. De ez kevés. Az, hogy én milyen mélységből lettem kiemelve. Azok a szentek, akik megjárták a bűnnek a mélységét, vagy akik voltak olyan intelligensek, mint Lizői Teréz, aki azt mondta, minden bűnt elkövettem volna, csak az Úristen fölemelt. Tehát egy potenciális gyilkos, egy potenciális parázna vagyok, mondja Teréz. Minden bűnt, csak ő megóvott. Na most ez a mélység és ez a magasság összetartozik Jézus fönséges ismeretében. Pilinszky János írja nagyszerűen, hogy az erkölcsi és lelki emelkedés ősi szimbóluma a hegymászó útja erőfeszítése. Minél közelebb jutunk a hegy csúcsához, annál nagyobb területet fog át tekintetünk az alattunk elterülő vidékből. Annál tisztábban és átfogóbban rajzolódik az élet, és benne tulajdon életünk jelentése, és az emelkedőkkel együtt a lejtők is megnőnek, és a csúcsokat szakadékok árnyékolják be. Figyeled? Tehát tulajdonképpen most emelkedünk, vagy süllyedünk? Minél félelmetesebb magasságba emelkedik az ember Krisztus megismerve, annál jobban látja az elesettségét. Azt mondja Pilinszky, igazságos ez? Vajon csak ugyan emelkedés az emelkedés? Vagy újabb és még veszélyesebb csapda csupán? A csúcs ellentmondását megpillantó értelem föltétlenül megbotránkozhat-e paradoxonon, amennyiben nem lép tovább. De aki tovább lép, azt a mélység iszony is fölfelé hajtja, és nem kisebb erővel, mint a csúcs vonzása. Így lesz erkölcsi emelkedésünk legfőbb titka az alázat. És nem csak titka, de egyedül reális mércéje. Aki valóban emelkedik, Jézust megismeri, lehetetlen, hogy mélység és magasság feszültségében ne válik alázatossá. Mert ahogy a magasság feltételezi a mélységet, épp úgy nincs emelkedés alázat nélkül. Az alázat nem is egyéb talán, mint szüntelen és fáradhatatlan emelkedés. A növekvő szakadék így válik maga is jótékonyá, és épp ezáltal, hogy szünet nélkül növekszik. Testvérek, nincs, érdekes, nincs fájóbb tapasztalat egy gyóntató papnak, mint ha bejön valaki, és azt mondja, egy éve gyóntam, Atya, semmi bűnöm nincs, nem gyilkoltam, nem loptam, misére eljártam. Nem tudom milyen, de ez olyan, mintha megostorozná Krisztust. Testvérek, agyalágyultság ez, amivel az Isten elfedi azt, hogy lássa, hogy mit tett, közben piszok módon kikészíti a családját. A szájával olyan tüzeket gyújt, hogy tönkretesz életeket. Ha még egy ilyen lesz, nem oldozom fel. Áldás és menny, büntelenek nem tartoznak ide. Ez nem azt jelenti, hogy vétkezni kell, de látni kell. Ez nem ismeri Krisztust. Ez nem ismeri Krisztust. Ez nem látja azt, hogy egy fél mozdulatomban, Uram, mekkora önzés lehet. Egy ennyivel nagyobb darab húst néz ki magának az ebédnél. Nem a másik számít. Vagy azt mondja, ja, ha meghalna nagybátyám, akkor öröklöm a bútorát. Most azt akarom, hogy halljon meg. Nem az, de mi ez? Nem veszed észre a mélységet? Testvérek, az életszentség az nem azt jelenti, hogy a szentek nyalogatták a saját méz édes szentségüket, hanem a szentek úgy tudták, hogy elveszettek. És egyre jobban kapaszkodtak Krisztusba, és ezért tényleg elmaradtak a konkrét bűnök. Csak ez a szabadulás. Nem tudom elképzelni Pált, hogy bűnökbe fetrengett ezután. Én mégis bűnösnek tartotta magát. Pontosan az a szabadulás, amikor látom a magamba levő mélységet, de már nem ijedek meg, mert szeretett engem, és életét adta értem. Ez a Jézus Krisztusnak az a fönséges ismerete. Úgy látszik, hogy ezt a leckét meg kellett tanulni az egyház első pásztorainak, akik a püspököknek a végeláthatatlan sokaságát indították be, és az első pápának, mert első volt Péter. Mit kellett megélnie? Elárult az Urat. Az Úr ránézett. Testvérek, egészen biztosan tudjuk, hogy az Úr Jézus nem dühösen nézett rá, hanem olyan szeretettel, hogy ez az idős halászember nem volt már fiatal. Úgy sírt, mint egy gyerek. Azok a keserves könnyek. És még ezzel nincs vége. Most, mert még nem ismerte Krisztus. Akkor megjelenik nekik a tópartján. Most már ismeri azt, hogy ő az Isten. Az örökkön élő Úr. És azt mondja, hogy Simon, Jónás fia. Az első néven szólítja meg, hogy a családban nevezték. Jobban szeretsz, mint ezek? Szeretsz te engem? Egyáltalán szeretsz? Most Péter emelkedik, vagy süllyed? Nem lehet megmondani. Emelkedve süllyed, és süllyedve emelkedik. A szeretetben döbbenünk rá arra, hogy milyen bűnösök vagyunk. De ez a szeretet mindjárt meg is ment. Nem a törvény útján váltam igazzá, írja Pál, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Most ezt értjük. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt. Testvérek, nem a Szentírásban nem az az igaz ember, aki nem vétkezett, és főleg nem az, aki nem látja, hogy milyen esendő, még akkor is, ha nem vétkezett. Az igaz ember az, aki Istennel helyes kapcsolatba lépett. Pál most lépett vele. Igaz kapcsolatba. Amikor megismerte Krisztust, ez a fönséges ismeret. Ez a megigazulás az emberben lényegi változást idéz elő. Azt írja, elfelejtem, ami mögöttem van, most a jelenben neki feszülök, ami előttem van, és majd futok a mennyei jutalom, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten hívott meg Krisztusban. Testvérek, az keresztény olyan ember, akit az örökkévalóság elért. A hitünkben az Úr Jézussal mi találkoztunk, nem is beszélve a szent áldozásról. És ez a találkozás olyan, mint Pálnak ez a damaszkuszi találkozása, átalakítja a múltat, a jelenbe egy hatalmas lendületet ad, és kinyitja a jövőt a végtelenre. Az Úr Jézus, akikkel találkozik, azoknak mind átalakítja a múltját. Az a keresztény ember, aki azt mondja, elfelejtem, ami mögöttem van. Le van zárva. Legfeljebb az Isten irgalmasságára emlékszem. Nem a bűneimre, hanem az, hogy ő milyen jó. Ezt senki nem tudja megtenni, csak Isten, hogy átértelmezi a múltunkat. És az átértelmezés a keresztséggel történik, ha felnőtten vesszük fel az egyéni bűneinkre is, utána elkövetett bűneinkre pedig a szentségi feloldozás. Testvérek, én azt hiszem, hogy nagyon sok nem azért vagyunk betegek. Most nem vagyok orvos, nem erről van szó, lelkileg. Mert hordozod azt a rettenetes múltat. Az is rettenetes múlt, ha egyszer megváltottad szerető édesanyádat, aki meghalt. Ezt te nem tudod elintézni. El akarod intézni, nagyon sok ilyennel találkoztam, megőrül az illető. Annyira beleéli magát, mert nem lehet jóvá tenni. Édesanyja nincs itt. És te mit tettél vele? De ha Krisztussal találkoztál, ő neki egyedül van hatalma megbocsátani, hiszen édesanyát is ő vette fel az örök életbe, és mintegy az ő szava által az üdvözültek is megbocsátanak, és többet már nem kell erre emlékezni. Nem szabad kavarni a múltat. olyan könnyűvé lesz az ember. És ezért a jelenben azt mondja Szent Pál, hogy neki lendülök, ami előttem van. Miért? Mert aki Krisztussal találkozott, annak egy hatalmas nagy jövő nyílt meg. Már nem csak ez az élet. Az eljövendő. Különösen megrázó dolog hívő ember halálánál részt venni. Nem egy rendtársam imádkozva halt meg a legteljesebb nyugalomba. Az egyik, az Odiló atya azt is mondta, hogy mikor jön már elértem az Úr Jézus? Hozzátok már a szent ruhát, vagyis a habitust, ugye abban lesz majd eltemetve. Mikor jön már értem el az Úr Jézus? És ott voltam az utolsó leletén, testvérek, ahogy egy gyermek elalszik. Micsoda távlat volt ennek a szerzetesnek a szívébe. De láttam őt dolgozni is. Az valami csodálatos. Egészen bele tudott merülni abba, amit ő fabrikált. A gyógynövények gyűjtésébe, a biciklik megjavításába, de úgy dolgozott, mintha misézett volna. Érted? Mert mindenre ráragyogott az az örökké valóság. Mit imádkoztunk? Jaj, de elfelejtjük ezeket a gyönyörű imádságokat. Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen minket, amellyel Krisztus szerette a világot. Van még fáradhatatlan ember? Ma mindenki kipurcan. Ez azt jelenti, hogy kevés a remény. Persze itt most nem arról van szó, hogy biológiailag elfáradunk. Azt is mondja az apostol, okosan éljetek. A munka után pihenés jön. Szeretetből sem használhatna ki téged. Szolgálok, de nem kiszolgálok. Mert nekem el kell végezni a munkát. Lopok pihenést. Senkit se fogadok, hogy majd mindenkit fogadhassak. Okosan kell élni. Ez más dolog. A test az ki tud fáradni, a pszichi el tud fáradni, de ma nagy baj van. Ma a lélek, a személy fárad el. Hogy ismerjük még azt a fáradhatatlanságot, ami a szentekben volt. Nem tudok másra hivatkozni, mint a most boldogavatott Teréz anyára, Pió atyára. Nem purcanok ki. Nincs olyan, hogy mindent odavágok. Nincs. Mert az örök életnek a fényében nézem. A mai ember elvesztette ezt a reménységét. Nem tudja, mi a mise. Nincs neki húsvétja és karácsonyja. És akik itt vannak, nekünk is sokszor nem élünk belőle, testvérek. Hogy neki lendülök a jövőnek, mert egy hatalmas jövőn van. Akinek reménye van, örök reménye, az soha nem adja fel. Erről szól a húsvét, amit most ünneplünk. Erről a fáradhatatlan szeretetről. És ennek egy forrása van, Krisztus, aki fáradhatatlanul szerette a világot.